mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az élet ajándék, ez a mottója az idén 53. alkalommal Washingtonban megrendezett életvédő felvonulásnak. A pénteken tartott esemény résztvevőinek 14. Leópápa üzenetet küldött, amelyben különösen a fiatalokat buzdította arra, hogy továbbra is törekedjenek annak biztosítására, hogy az életet minden szakaszában tiszteletben tartsák. A Szentatya üzenetében lelki közelségéről biztosította a 2026-os washingtoni felvonulás az életért több ezer résztvevőjét. A menet a világ legnagyobb emberi jogi demonstrációja, amelyet az abortusz ellen és az életvédelmében szerveznek minden évben az Egyesült Államok fővárosában, írja a Magyar Kurír. Az Európai Unió tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz importját az Unióba, közölte az EU tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz tehát az EU-ban, meghatározott menetrend szerint. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egy hangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa is, ezen a héten indul a postázás, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs arra bíztat, üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk Ukrajnának. Tel Avivban tárgyalnak Magyarország biztonságának további erősítéséért, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiával rendelkezik, írta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal. A Jedlikányos energetikai program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia és hőtermelő rendszerek kialakítását, a pályázatokat első ütemben már be lehet nyújtani, közölte az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható, a kormány minden eddig itt felülmúló forrásmennyiséggel 41 milliárd forinttal segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöld gazdaság húzó ágazatává váljon, ismertette a tárca. A kormány konzulátus nyitott Thesszalonikiben az ott nyaraló magyarok ügyintézésének megkönnyítése érdekében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez immár az ötödik helyszín, ahol a magyar és a szerb külképviselet egy helyen működik, tette hozzá Szijjártó Péter a Görögvárosban. Március 31-től kezdődően naponta üzemelteti a Brassó-Budapest repülőjáratát a Wizz Air, közölte a Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtér. A légitársaság 2024 nyarán indított el a járatot, tavaly októbertől a korábbi heti 3 útról már heti 4-re növelték a gyakoriságát. A dél-erdélyi repülőtér közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti 3 felszállással, június 1-től pedig a Nürnbergbe tartó járat is többször heti 6 alkalommal közlekedik. Javul a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás színvonala, a fejlesztésben alvállalkozók segíthetik majd a MÁV csoportot, olvasható a társaság vezérigazgatójának Facebook bejegyzésében. Hegyi Zsolt ismertetése szerint megjelent a közbeszerzési hirdetmény, 230 új jármű kapcsolódhat be hamarosan. Az utasok ugyanolyan jeggyel vagy bérlettel változatlan menetrendben közlekedhetnek, az alvállalkozóknak a volános munkavállalókat is legalább az addigiaknak megfelelő feltételekkel kell foglalkoztatniuk. Befejeződött a Tokaji Kutatóintézet szőlészeti és borászati kutató non-profit Kft. Komplex beruházási programja. A szervezet 305 millió forint támogatásban részesült a Tokaj Zemplén térség fejlesztési programból. A 4 éven át tartó beruházás részeként egy olyan mini borászati látványüzemet készítettek, amelyben bemutatható, hogy hogyan fejlődtek a hagyományos tokai bor különlegességek készítéséhez használt eszközök és gépek a kezdetektől napjainkig. A fejlesztés részeként egyebek mellett szálláshelyeket is kialakítottak. Végül az időjárásról. A reggeli 5 foltok feloszlása után már kitisztul az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és +2 fok között, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtasalyai László. Hétfői adásunk témái. Hirdessük mindenütt az evangéliumot, hogy legyen a béke és a testvériség kovásza. Leó pápa úrangyala imája. Imádkozzunk a békéért, amelyet a népek tiszteletben tartásával lehet építeni. A Szent Atya felhívása. Leó pápa az imahét lezárásakor. Egyek vagyunk, már azok vagyunk. Tegyük nyilvánvalóvá. Hirdessük mindenütt az evangéliumot, hogy legyen a béke és a testvériség kovásza. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Isten meglátogatja, ő szeretetével áthatja életünk minden idejét és helyét. Fogadjuk be meghívását. Buzdított rá 14. Leó pápa Jézus nyilvános működésének megkezdéséről szóló tanításában. Ne legyünk rabjai egy túlzott óvatosságnak személyes és egyházi életünkben, döntéshozatalainkban. Az evangélium a bizalom kockázatát kéri tőlünk, hiszen Isten mindig jelen van, mindenkihez közel áll, nem zár ki senkit, hanem elvegyül az emberi helyzetekben és kapcsolatokban. Tanított a katekézisében a Szent Atya.
Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù inizia la sua predicazione.
Jézus miután megkeresztelkedett, megkezdi hithirdetését, és meghívja az első tanítványokat, Simont, akit Péternek is neveznek, Andrást, Jakabot és Jánost. Kezdte beszédét Leó pápa, elemezve az évközi 3. vasárnap evangéliumi szakaszát. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy ezt az evangéliumi jelenetet közelebbről megfigyelve 2 kérdést tehetünk fel. Az egyik arra vonatkozik, hogy Jézus mikor kezdi el a küldetését, a másik pedig arra, hogy melyik helyet választja, hogy hirdesse az igét és meghívja az apostolokat. Kérdezzük meg tehát magunktól, hogy mikor kezdi, hol kezdi.
Quando inizia? Dove inizia?
Nyilvános működését Jézus. Máté evangélista mindenek előtt azt mondja nekünk, hogy Jézus akkor kezdte meg igehirdetését, amikor meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették. Ez tehát nem a legmegfelelőbbnek tűnő pillanatban történik. Keresztelő Jánost éppen letartóztatták, ezért a népvezetői kevéssé állnak készen arra, hogy befogadják a messiás hírét. A pápa megállapította, hogy olyan időszakról van szó, amely óvatosságra intene. Jézus azonban éppen ebben a sötét helyzetben kezdi meg elhozni a jó hír fényét.
Il regno dei cieli è vicino.
elközelgett a mennyek országa. Személyes és egyház életünkben is olykor a belső ellenállások vagy olyan körülmények miatt, amelyeket nem ítélünk kedvezőknek, azt gondoljuk, hogy nem megfelelő az a pillanat az evangélium hirdetésére, egy döntés meghozatalára, egy választásra, egy helyzet megváltoztatására, mutatott rá a Szentatya. Azonban ez azzal a kockázattal jár, hogy lemerevedünk a határozatlanságban, vagy fogjai leszünk egy túlzott óvatosságnak, miközben az evangélium a bizalom kockázatát kéri tőlünk.
Mentre il Vangelo ci chiede il rischio della fiducia.
Isten minden időben végzi művét, és minden pillanat jó az Úr számára. Még akkor is, ha mi nem érezzük magunkat készen, vagy a helyzet nem tűnik a legkedvezőbbnek. Leó pápa ezután az evangéliumi szakaszhoz fűződő második kérdést elemezte, amely arra a helyre vonatkozik, ahonnan Jézus elkezdi nyilvános működését. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le. A pápa utalt rá, hogy Jézus Galileában marad, egy főleg pogányok által lakott területen, amely egy kereskedelmi útvonal, átjáró terület és találkozás helye, mondhatnánk, hogy multikulturális térség, amelyen különböző származású és vallási hovatartozású személyek haladnak át. Az evangéliumi szakasztját azt mondja nekünk, hogy a messiás Izraelből jön, de túlhalad saját földje határain, hogy hirdesse Istent, aki közel van mindenkihez, aki nem zár ki senkit, aki nem csak a tisztákért jött el, hanem éppen ellenkezőleg elvegyül az emberi helyzetekben és kapcsolatokban. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy nekünk keresztényeknek is le kell küzdenünk a kísértést, hogy bezárkózzunk. Az evangéliumot ugyanis hirdetni kell, és meg kell élni minden körülmények között és minden környezetben, hogy a testvériség és a béke kovásza legyen az emberek, a kultúrák, a vallások és a népek között. Az első tanítványokhoz hasonlóan mi is arra vagyunk hivatva, hogy befogadjuk az Úr meghívását, annak a tudatnak az örömében, hogy az Úr meglátogatja és áthatja szeretetével életünk minden idejét és helyét, mondta Leó pápa, majd a következő buzdítással zárta beszédét.
Pregiamo la Vergine Maria.
Imádkozzunk Szűz Máriához, hogy eszközölje ki számunkra ezt a benső bizalmat, és kísérjen le bennünket utunkon.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Imádkozzunk a békéért, amelyet a népek tiszteletben tartásával lehet építeni. Leó pápa felhívása. A pápa ismét felhívást intézett a háború befejezése érdekében Ukrajnában, a Közel-Keleten és minden más konfliktusok sújtott a régióban. Köszöntötte a katolikus akció fiataljait, hangsúlyozva, hogy a rosszat csak a jó győzheti le. Megemlékezett a leprával küzdő betegek világnapjáról, valamint felhívta a hívek figyelmét Isten igényének vasárnapjára és az ökumenikus egységét lezárására. Az urangyalra elimádkozása után Leó pápa utalt rá, hogy az évközi harmadik vasárnap Isten igéjének vasárnapja,
è la domenica della parola di Dio,
amelyet Ferenc pápa 7 évvel ezelőtt rendelt el, hogy az egész egyházban előmozdítsa a szentírás ismeretét és az Isten igéjének szentért figyelmet a liturgiában és a közösségek életében. Leó pápa köszönetével és bátorításával fordult mindazokhoz, akik hittel és szeretettel elkötelezik magukat e kiemelt cél érdekében. A pápa ezután az Ukrajnát ezekben a napokban is érintő folyamatos támadásokról szólt, amelyek következtében a térség egész lakosságát sújtja a téli hideg. Leó pápa fájdalommal követi az eseményeket,
seguo con dolore quanto accade.
Együttérzéséről és imáiról biztosította a szenvedőket. Az ellenséges kerések elhúzódása, amely egyre súlyosabb következményekkel jár a polgári lakosság számára, tovább mélyíti a népek közötti szakadékot, és egyre inkább eltávolítja az igazságos és tartós békét. A Szentatya arra szólított fel mindenkit, hogy még inkább fokozzák az erőfeszítéseket a háború befejezése érdekében.
Per porre fine a questa guerra.
A pápa emlékeztetett rá, hogy január utolsó vasárnapja a leprával küzdő betegek világnapja. Leó pápa szolidaritását fejezte ki ezzel a betegséggel élő minden személynek, majd bátorította a Raul Follero barátai olasz társulatot, és mindazokat, akik a leprás betegekről gondoskodnak, elkötelezze magukat méltóságuk védelmében. A pápa üdvözölte a római híveket, és a világ különböző országaiból érkezett zarándokokat, köztük egy bulgáriai plébániai kórust, egy Panoa városi csoportot, spanyolországi diákokat, Firenzéből érkező birmálkozó fiatalokat. Köszöntötte a római katolikus akció Szentpéter téren jelenlévő mintegy 4000 fiatalját, szüleikkel, nevelőjükkel és papjaikkal együtt, akik életre hozták a béke karavánt,
che hanno dato vita alla carovana per la pace.
Majd a következő szavakkal fordult hozzájuk, kedves gyerekek és fiatalok, köszönöm nektek, hogy segítetek nekünk. Felnőtteknek egy más szemszögből, az egymástól különböző emberek és népek közötti együttműködés perspektívájából tekintve a világra. Köszönöm szépen! Legyetek a béke munkásai otthon, az iskolában, a sportban, mindenütt. Soha ne legyetek erőszakosak, sem szavokkal, sem tettekkel. Soha!
Il male si vince solo con il bene.
A rosszat csak a jó győzi le. Leó pápa az ima hét lezárásakor. Egyek vagyunk, már azok vagyunk, tegyük nyilvánvalóvá. Szent Pál megtérésének ünnepén január 25-én vasárnap este a népek apostola bazilikájában közös vecsérne imádságra gyűltek össze 14. Leó pápa körül a különféle keresztény felekezetek képviselői. A Szent Atya homíliájában arra emlékeztetett, hogy a keresztények küldetése ma is Krisztus hirdetése, bizalommal teli hittel. Imádkozzunk, hogy az evangélium magvai továbbra is az egység, az igazságosság és a szentség gyümölcsét termék a világ népei és a nemzetei közti béke javára is. Az első korintosi levélben Szent Pál önmagát az apostolok közt a legkisebbnek tartja.
Il più piccolo tra gli apostoli.
Méltatlannak érzi magát erre a címre, mert korábban üldözte Isten egyházát. Mégsem a múltjának a fogja, hanem ő az Úrban fogoly. Isten kegyelméből megismerte a feltámadt Úr Jézust, aki megjelent Péternek, az apostoloknak, majd több mint 500 testvérnek, végül pedig neki, aki üldözte őt. A feltámadt Jézussal való találkozás eredményezte a megtérését, amelyre ma emlékezünk, kezdte beszédét Leó pápa. Ennek a megtérésnek a jelentőségét tükrözi nevének a megváltozása.
De Saulo a Paulo.
Saulból Pál lett. Isten kegyelméből az, aki egykor üldözte Jézust, teljesen átalakult és tanúságtevője lett neki. Aki hevesen küzdött Krisztus neve ellen, most eleven buzgósággal hirdeti szeretetét. Amikor most a népek apostolának sírja körül gyűltünk össze, eszünkbe jut, hogy az ő küldetése egyúttal minden mai keresztény küldetése is. Hirdetni Krisztust, és mindenkit meghívni, hogy belébetett bizalommal éljen. Az Úrral való minden igazi találkozás ugyanis átformáló mozzanat, amely új látásmódot és új irányt ad annak a feladatnak a betöltéséhez, hogy felépítsük Krisztus testét.
Edificare il corpo di Cristo.
Emelte ki a pápa. A II. Vatikáni zsinat egyházról szóló Lumen Gentium kezdeti konstitúciója kezdetén kifejezte eltökélt vágyát, hogy hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek. Mivel Krisztus a nemzetek világossága, ez a Szentlélekben összeült szent zsinat Krisztusnak az egyház arcán tükröződő fényességével minden embert meg akar világosítani azáltal, hogy minden teremtménynek hirdeti az evangéliumot. Minden keresztény közös feladata, hogy alázattal és örömmel mondja a világnak, tekints Krisztusra, közeledjél hozzá, fogadd el szavát, amely megvilágosít és megvigasztal, idézett Leó pápa a május 18-i beiktatási beszédéből. A keresztények egységéért tartott imahét minden évben arra hív minket, hogy újítsuk meg közös elkötelezettségünket e nagy küldetés iránt abban a tudatban, hogy a közöttünk lévő megosztottságok, bár nem folytják el Krisztus ragyogó fényét, mégis eltompítják azt az arcot, amelyet pedig a világ felé kellene tükröznie. Tavaly ünnepeltük a Niceai zsinat 1700. évfordulóját.
Un anniversario del Concilio di Nicea.
Folytatta a pápa. Bartolomaius ökumenikus pátriárka meghívott minket, hogy Iznikben ünnepeljük az évfordulót, és hálát adok Istennek, hogy 2 hónappal ezelőtt oly sok keresztény felekezet képviseltette magát a megemlékezésen. A nicai hitvallás közös megvallása azon a helyen, ahol íródott, értékes és felejthetetlen tanúságtétel volt a Krisztusban való egységünkről. Ez a testvéri pillanat lehetővé tette számunkra, hogy együtt dicsérjük az Urat azért, amit a nicai atyák által megvalósított, és segítette őket abban, hogy világosan kifejezzék annak az Istennek az igazságát, aki Jézus Krisztusban való találkozás által közeledett hozzánk. Bárcsak a Szentlélek ma is megtalálná bennünk azt a tanulékony értelmet, hogy egyhangon hirdessük a hitet korunk minden emberének. Az idei imahét témája, ahol választott efezusi levél részletben újra és újra halljuk ugyanazt a szót, egy. Miszerint egy a test, egy a lélek, egy a remény, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten.
Una sola fede, un solo battesimo.
Kedves testvérek! Mélyen megérintenek minket ezek az ihletett szavak, és lángdalobbantják a szívünket. Igen, mert ugyanazt a hitet valljuk az egy Istenben, minden ember atyában, együtt valljuk az egy Urat és Isten igaz fiát, Jézus Krisztust, és az egy Szent Lelket, aki a teljes egységre és az evangélium közös tanúság tételére indít és ösztönöz minket, idézett Leó pápa a hit egységében kezdeti apostoli levélből. Egyek vagyunk. Már azok vagyunk. Ismerjük fel, tapasztaljuk meg, tegyük nyilvánvalóvá.
Manifestiamolo.
Szeretett elődje Ferenc pápa szavait is idézte. A katolikus egyház szinodális útja ökumenikus út, és annak is kell lennie, ahogyan az ökumenikus út is szinodális út. Ez tükröződött a püspöki szinódus 2 ülésén is, 2023-ban és 2024-ben, amelyeket mély ökumenikus lelkület jellemzett, és amiket számos testvére küldött részvétele gazdagított. Leó pápa úgy véli, hogy ez egy út, amelyen együtt növekedhetünk szinodális struktúráink és hagyományaink kölcsönös megértésében. Ahogy az Úr Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának 2000. évfordulójára tekintünk, 2033-ban kötelezzük el magunkat az ökumenikus szinodális gyakorlatok továbbfejlesztése és annak kinyilvánítása mellett, hogy kik vagyunk, mit teszünk és mit tanítunk. Beszéde végén Leó pápa szívből jövő köszönetet mondott Kurt Koch bíborosnak, a keresztény egység előmozdítása dikasztérium prefektusának és tagjainak, valamint a dikasztérium által támogatott teológiai párbeszéd műhelyek és egyéb kezdeményezések résztvevőinek. A Szent Atya megköszönte számos egyházi vezető és képviselő liturgiával a részvételét, akik a világ különböző keresztény egyházait és közösségeit képviselték, köztük név szerint említve Polikarpus metropolitát, az ökumenikus pátriárkátus képviselőit, Kajak Barszamian érseket, az örmény apostoli egyház képviselőit, Anthony Ball püspököt, az anglikán közösség képviselőit. Köszöntötte továbbá a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium ortodox és keleti ortodox egyházakkal való kulturális együttműködés bizottságának ösztöndíjas hallgatóit, az egyházak világtanácsa Bosszi ökumenikus intézetének hallgatóit, az ökumenikus csoportokat és az ünnepségen részvevő zarándokokat. Az idei keresztény egységért tartott imait, imafizetét az örmény egyházak készítették. Mély hálával gondol a pápa az örményi bátor keresztény tanúságtételére a történelem során, egy olyan történelemre, amelyet mindvégig a vértanúság jellemzett. Az imaid zárásaként Szent Nerszész Norhali, a kegyelmes katolikusra emlékezünk, szólt a pápa, aki a 12. században az egyház egységéért munkálkodott. Megelőzte korát abban, hogy megértette. Az egység keresése minden hívő feladata, és az emlékezet gyógyulását igényli. Szent Nerszész arra a lelkületre is megtaníthat minket, amelyet a közös ökumenikus utunkon sajátítunk el, ahogy azt Szent II. János Pál is szóvá tette. A keresztényeknek mély benső meggyőződéssel kell rendelkezniük arról, hogy az egység nem stratégiai előny vagy politikai haszonszerzés céljából, hanem az evangélium hirdetése érdekében elengedhetetlen. A hagyomány arról tanúskodik, hogy Örményország a történelemben az első keresztény nemzet,
quale prima nazione cristiana,
amikor Tiridates királyt 301-ben megvilágosító Szent Gergely megkeresztelte. Adjunk hálát azért, hogy az üdvözítő ige bátor hírnökeinek munkássága révén Kelet- és Nyugat-Európa népei elfogadták Jézus Krisztusba vetett hitüket, és imádkozzunk, hogy az evangélium magvai továbbra is az egység, az igazságosság és a szentség gyümölcseit teremjék ezen a kontinensen, a világ népei és nemzetei közötti béke javára is. Zárta az ökumenikus imahetet lezáró közös vesperás ima során mondott homíliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Párról és Boszkó Szent Jánosról.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. És külön köszöntöm Áront is, és Balást is, akik most vannak először velünk a rádióba. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünneplünk. Ezt követően pedig Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük az utunkat Szent Pál életével. Jézus halála után és feltámadása után elküldte az embereknek a Szent Lelket, az Úr Jézus és a mennyei Atya, és a Szentlélek eljövetele után nagyon sokan megkeresztelkedtek. És Péter is vitte tovább az evangéliumot az apostolokkal együtt. Péter, János és a 12 apostol. Jeruzsálemben sokan megtértek, és együtt foglalatoskodtak az Isten igéjével. Együtt törték meg a kenyeret, és imádkoztak. Közös volt minden javuk, jószágaik és birtokaik. Az árát elosztották egymás között kinek-kinek szükséglete szerint. Volt egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, nagy csodákat cselekedett. A Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy Isten káromló, szól Mózes és Isten ellen. Ezután megfogták Istvánt, és a főpapok meg az írástudók tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot és megváltoztatja Mózes törvényét. Léna, folytasd a történetet.
A főpap megkérdezte, vajon igaz-e ez a vád? István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszéken, a föld pedig a lábam zsámolja. Micsoda hazát építhetnék ti nekem? Kemény nyakú, konok nép, ti mindenkor a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztetek, ti és atyáitok. Megöltétek azokat, akik az igaz eljövetelét hirdették. S lám, árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sohasem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig a szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét és Jézust, aki az Isten jobbján állt. Íme, látom, hogy az egek megnyílnak, mondta István, és az emberfia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
Ugye hallottátok, tehát Istvánt megkövezték. Ő volt az első vértanú, aki a Jóistenért és Jézusért vértanú halált halt, és az emberek káromolták őt, és mindenki rádobta a követ, és a kövezésbe belehalt. És ott volt, ezen a kövezésen részt vett ez a Saul nevű ifjú is, akinek a lábaihoz letették Istvánnak a ruháit. Mert ugye Szent Pálról tanulunk, és Szent Pál először is Saul volt. Az volt az ő neve, az eredeti neve, hogy Saul. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti nevén Saul volt. Az ókori Tarzus városában született, körülbelül 15-ben. A mai Törökország területén van ez a Tarzus. Pontosan nem tudjuk, Krisztus után 5-ben, 10 körül, vagy lehet, hogy 15-ben. Az írások szerint ilyeneket találtam róla. Zsidó családból származott, a családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Ünnepe Június 29. Együtt ünnepeljük Szent Péterrel. Szent Péter és Pál ünnepe június 29. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálemben Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül, és eljött az az időszak, amikor a keresztényeket elkezdték üldözni, és Saul is közöttük volt. Léna, kérlek szépen, folytasd a történetet.
Saul a keresztények üldözője lett. A kereszténység korai időszakában Saul a hithő zsidók szemével nézve eretnek, mozgalomként tekintett Jézus követőire. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóvá hagyott és támogatott.
Szent István megkövezését az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk a Bibliában. A damaszkuszi úton történt viszont egy olyan dolog, ami az egész életét megváltoztatta. Áron, akkor légy szíves, mondd el, hogy mi történt a damaszkuszi úton.
Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására, útja során azonban váratlan esemény történt. Vakító fény vette körül, és egy hang szólította meg. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul megrendült és megkérdezte, ki vagy uram? A hang válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ezután Saul megvakult, és a kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte Ananiást, egy helyi keresztényt, hogy imádkozzon Saulért. Amikor Ananiás ezt megtette, Saul szemeiről, mint a pikelyek estek volna le, és visszanyerte a látását. Saul ezután megkeresztelkedett, és Pálként új életet kezdett.
Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, leesett a lováról, és megvakult. És ez az Ananiás, őről beszéltünk a műsor elején, hogy ő keresztény volt Jeruzsálemből. Őt kérte meg az Isten, hogy menjen el Saulhoz, és imádkozzon, és beszéljen vele, és ő először nem szeretett volna. Emlékeztek rá, hogy először félt tőle, hogy pont ő menjen oda ahhoz, aki üldözi a keresztényeket, de mondta neki Jézus, megerősítette őt, hogy nyugodtan menjél, mert veled leszek, és Saul már megváltozott. Saul szemeiről, mintha pikkelyek estek volna le, és sírt is, és visszanyerte a látását is. Ezután megkeresztelkedett, és felvette a Pál nevet. Nóri, légy szíves, Pál apostolnak az útjáról, és a kereszténységről mesélj nekünk.
Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátralévő részében 3 hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, korintusiaknak, galatáknak és másoknak írt levelet, amelyek a keresztény teológia alapművei.
Sokféle nyelven beszélt, köztük görögül is, arámul is, és olyan iskolákat végzett, amiből szépen tudott fogalmazni, és akkor írt leveleket azokba a közösségekbe, ahol már egyszer járt, és onnan eljött, és utána azoknak írt levelet Jézus Krisztusról, és így maradtak fent a Szent Pál levelei.
Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetéstől, például amikor Filippiben börtönbe zárták. Ezen kívül kézművesként is dolgozott, hogy önfenntartó legyen. Sátorkészítőként ismerte őt a közössége.
Mit tudunk az ő vértanúságáról, Áron?
Pál Rómában fejezte be földi életét, ahol Néró császár uralkodása alatt szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. Hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá kereszthalálnak.
Tehát nem úgy halt meg, mint Jézus, hanem lefejezéssel. A falakon kívüli Szent Pál bazilika, Róma második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Én jártam is ott Rómában, egy nagyon szép templom, és a 4 fő templom közül az egyik templom. 64-ben kirobbant a Néróféle keresztényüldözés, és ekkor halt ő meg. Többször megmenekült, ahogy hallottuk is, börtönbe is volt, de itt már sajnos nem tudott megmenekülni. Hogyan ábrázoljuk őt? Itt a bazilika előtt is van 2 nagy szobor, egyik oldalon Szent Péter, másik oldalon Szent Pál. Mire emlékeztek, hogy néz ő ki? Balázs, mondd el nekünk, hogy hogyan ábrázolják őt szobrokon, képeken.
Szent Pál gyakran ábrázolják karddal, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy a Pál római polgárként végül kard általi halált szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma a tekercs vagy könyv, amely az evangélium hirdetésére és a levelek írására utal, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik. Az egri bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hit hirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti szeretetét és az igazság melletti kiállást szimbolizálja.
Tudjátok-e, hogy ki készítette ezt a szobrot, ezt a híres Szent Pál szobrát ide Egerbe?
Én tudom, Rita néni, Marco Casagrande olasz szobrász készítette.
Igen, nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Most én arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok erről az emberről. Áron.
Hogy Szent Pál rengeteget változott pár nap alatt.
Így van, pontosan. És minek a segítségével, kinek a segítségével?
Jézus és Isten segítségével.
Sok szentről meg bibliaiakról tanultunk, hogy mindig valami olyan történt velük, ami megváltoztatta az életüket. Lehet, hogy valami testi dolog, például aki a múlt héten volt velem a rádióban, az emlékszik vissza, hogy mi történt például keresztelő Szent Jánosnak az apukájával, Zakariással. Amikor nem hitte el, hogy fia fog születni. Mi történt, Nóri?
Megnémult.
Így van. Megnémult, testi tünet, hogy nem tudott beszélni. És amikor valóban megszületett a kis János, akkor visszajött az ő beszéde. A némaság megszűnt. Isten visszaadta. Na most itt Pállal mi történt, Léna?
Jézus egy ilyen vakító fényt küldött a szemére, ami miatt nem látott 3 napig.
Igen.
De utána Ananiás pedig megfogta a fejét, de mivel nem látta, hogy Ananiás jön, ezért csak mondta, hogy ki van itt, és akkor mondta Ananiás, hogy Ananiás vagyok. És az Isten küldött engem, és megfogta a fejét, és akkor Pálnak pedig visszajött a látása.
Igen, és utána keresztény lett, mondta neki Ananiás, hogy keresztelkedjen meg, és alámerült úgy, igen, mint Jézus Krisztus, és megkeresztelkedett.
És ahogy megjavult a szíve, úgy visszakapta a látását.
Nagyon jól mondta, tényleg igaz. Tehát új szívet is kapott, új lelket, és a látását is visszanyerte. Nagyon jól mondtad. Az emberek ugyanígy változnak. Tehát az üldözőből végül is üldözött lett, mert aztán később őt is üldözték, mint keresztény, de vállalta a hitét, és Jézus Krisztus nevében hirdette az evangéliumot, a levelek által is nagyon sok embert megtérített. És emlékeztek-e arra, hogy hogyan nevezzük őt a pogányok között végzett térítése miatt? Áron.
Nemzetek apostola.
Nagyon jó, köszönöm. Így van, a nemzetek apostolának nevezzük őt, és apostol fejedelemnek is nevezzük. Ki a másik apostol fejedelem, akivel együtt nevezzük el? Léna.
Péter.
Így van. És hogyan mondjuk ezt népies szóval, hogy Saul megtérése?
Pálfordulat.
Igen.
Úrjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjunk a szív, és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Jöjj hát és lép be hozzánk, mindig akad szabad hely neked. Nézz körül, miért örül egymásnak itt minden gyermek. Testvért kapsz, akiben Jézus lép hozzád. Testvéred lép hozzád, de Jézus öl át.
A műsorunk második részében pedig Boszkó Szent János életét és munkásságát fogjuk megismerni. A szentek példája buzdítson minket a jóra. Boszkó Szent János 200 évvel ezelőtt született. Bíborka, meséld el nekünk az ő történetét.
Boszkó Szent János 1815-ben született egy olaszországi kisvárosban, egy szegény parasztcsalád 3. gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van. A fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Boszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadási során szívesen gyűjtött maga köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
Tehát mivel szegények voltak, keményen kellett Jánosnak dolgoznia, hogy iskolába járhasson. Több szakmát is megtanult, ügyesen bűvészkedett, és különböző mutatványokkal szórakoztatta társait. És rávette őket, hogy ne beszéljenek csúnyán, és imádkozzanak vele együtt. 26 éves korában jólelkű emberek támogatásával végre teljesült a vágya, és pap lett belőle. Csavargókkal, szegény és árva fiúkkal kezdett el foglalkozni. A sok mozgás, a vidám játék mellett hitt arra, és különféle mesterségekre is tanította őket. Később más papok is csatlakoztak hozzá, és segítették őt a munkájában.
Buszkó Szent János, akit Don Buszkónak és hívnak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait, de el szentségának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény elhagyott gyermekek sorsa. Buszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel közösen folytassa. Híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt. Adj nekem lelkeket, a többit vedd el.
Boszkó Szent János életét a szeretet, vidámság és hit jellemezte. 1888. január 31-én halt meg Torinóban, Olaszországban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. A szalézi nővérek és az egri közösség. Boszkó Szent János munkáját nem csak férfi, szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismert nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
Tudjátok-e, hogy Egerbe vannak-e szalézi nővérek vagy szalézi papok? Léna.
Igen. Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységeket folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
Járt-e már valaki a szalézi nővéreknél, itt Egerben? És hol van ez pontosan? Léna?
A Malomárok utcában a szalézi nővérek által fenntartott kollégium, ahol nyaranként tábort szoktak rendezni.
Igen, és oda elmennek a gyerekek, itt a ti iskolátokból is sokan el szoktak menni, nagy családosok is, és akkor nyáron vannak programok, játszanak, imádkoznak. Mi a kettő ember, akiről most tanultunk, két szent? Mi a kettőjük között a párhuzam? Bíborka.
Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hitükkel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára.
Igen, köszönöm szépen. Mind a kettőnek fontos volt a hit az életében. Interaktív játékra hívlak benneteket, szeretnék kérdezgetni, és akkor ti megválaszoltok, hogy ki vagyok én. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Áron.
Saul, más néven Szent Pál.
Így van, köszönöm, nagyon ügyes vagy. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Bíborka.
Boszkó Szent János.
Igen, köszönöm, ügyes vagy te is. Következő. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Nóri.
Saul, más néven Szent Pál.
Igen, köszönöm. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Léna.
Boszkó Szent János.
Nagyon jó. És kit hívunk a nemzetek apostolának? Áron.
Sault, más néven Szent Pált.
Nagyon jó. Kiknek a védőszentjei? Szent Pál. Elsősorban a misszionáriusoknak. Az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe. Ezért a misszionáriusok védőszentje.
Írók és teológusok. Levelei, tanításai az egyházi irodalom és teológia alapvető művei.
Római város. A város tiszteletére számos templomot emeltek, köztük a Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát.
Így van, ezeknek is ő a védőszentje, Róma városának is. Köszönöm. Boszkó Szent János, kiknek a védőszentje?
Fiatalok, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik.
Igen, aztán kiknek még?
Képzésben lévők és tanárok. Nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és diákok védőszentje.
Volt egy kis történet, amit olvastam, és meg szeretném, hogy osztanánk a rádióhallgatókkal. Az a címe, hogy Isten keze. A mester együtt utazott egyik tanítványával, akinek az volt a feladata, hogy a tevéjükről gondoskodjon. Egy este, amikor megérkeztek a fogadóba, a tanítvány annyira fáradt volt, hogy nem kötötte ki az állatot. Istenem, imádkozott lepegvés közben, gondoskodj a tevéről, rád bízom. Másnap reggelre a teve eltűnt.
Hol van a teve? Kérdezte a mester. Nem tudom, válaszolt a tanítvány. Istentől kell megkérdezned. Tegnap este annyira fáradt voltam, hogy a tevénket rám bíztam. Nem biztos, hogy az én hibám, hogy elszakadt, vagy ellopták. Világosan kértem Isten, hogy őrizze. Ő a felelős. Te mindig arra biztatsz, hogy a legnagyobb bizalmam Istenben legyen, nem igaz? Legyen a legnagyobb bizalmad Istenben, de előbb közd be a tevét, válaszolt a mester, mert Istennek nincs másik keze, csak a tiéd.
Ez a történet mire figyelmeztet bennünket? Mi ebből a tanulság, gyerekek? Ugye a tanítványt megkérte, hogy kötözze be a tevét, de ő nem kötözte be. Rábízta az Istenre. Aztán eltűnt a teve. Tehát mit kellett
nem
volna?
Nem csinálta meg a kötelességet.
Igen, hanem nagyon bízott az Istenbe, de az, hogy bízunk az Istenbe, az nagyon jó, meg úgy is kell, de meg kell tennünk.
Ami a kötelességünk.
Ami a kötelességünk. Mert az, hogyha szeretnénk például egy ötös dolgozatot írni, de rábízzuk az Istenre, hogy majd a jó Isten csak segít, de nem tanulunk, akkor milyen dolga lesz belőle? Hát egyes. Hogy mi is tegyük meg, ahol mi vagyunk, amelyik munkahelyen mi dolgozunk, az iskolában ti, a felnőttek meg a munkahelyükön, mindenki végezze lelki ismeretesen a feladatát, és akkor a jó Isten megáldja azt, és jól fog minden sikerülni. A mai műsorban tehát megismerkedtünk Szent Pál és Boszkó Szent János életével, akik életükkel és munkájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Úrunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsük azokat, akik ránk vannak bízva.
Urunk, Jézus Krisztus, te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szenté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk üdvösségünk művét és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökké.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, mai műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Grecsó Krisztián Vera című regényének 7. részét, majd Tóth Gábor Fűzéri plébánost és Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok lelki pásztorát hallják. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk. A gyakori fogászati problémákról, a megelőzés lehetőségeiről, fogszabályzásról és fogfehérítésről. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első felében Hollósi Andrással, Miskolc alpolgármesterével beszélgetünk olyan aktualitásokról, mint a Barlangfürdő vagy a Diósgyőri vár felújítása. Kiderül majd, hogy a II. Rákóczi Ferenc könyvtár minősített könyvtár címet szerzett, majd Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgetünk néhány közeljövőben várható programjukról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónk, jó éjszakát kívánunk!
Jézus elkezdett tanítani. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa. Olvasom a Máté evangéliumban. Mi jellemzi a mában születő és a holnap megérkező Isten országát, amely már egyszer s mindenkorra megszületett, mégis, mert örök életű folyton születőben van? Állandóan ugyanaz az ihlet. A Krisztus áldozatából napról napra magasra szökő folytonosság, öröm, szenvedés, újrakezdés, a világban szétszórt közösségek világos és egyértelmű tanúságtétele az egyház mellett, amelynek történelme változó ugyan, de misztériuma mélységesen változatlan. Istenünk, aki hű vagy minden nemzedékhez, amely téged keres, öntsd belénk szent lelkedet, hogy felismerhessük üdvözülésünk örök tervei között a mai idők jeleit. Add, hogy tudjunk élni ebben a jelben, aki maga Krisztus, a történelem kezdete és célja, problémáink kulcsa, hogy a mi életünk is jele legyen a reménynek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabb világban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.